hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. Már is folytatjuk a könyvben utazommal. Olá Andrea beszélgetése következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy kórházban tér magához Marina Di Natale, és döbbenten látja, hogy a haját leborotválták, a fején húzódó vörös sebhely pedig azt jelzi, hogy komoly műtéten esett át. Elmondják neki, hogy balesetet szenvedett, és rövidesen világossá válik számára, hogy nem csak az egészsége, hanem az egész élete összeomlott. Majdnem a nulláról kell kezdenie, de nem adja fel. Gyógyulása után egy festői tengerparti városkába költözik a kislányával, megszületik a terve egy saját pékségről, de kisemmizve, egyedül hogyan is kezdhetne vállalkozásba. Erkelényi Angelika új regénye egy rendkívül erős, kitartó nőről szól, de vajon miért kapott ez az új regény, a Manna Marina, ilyen főszereplőt? Arról kérdezem az írót.
Mindenképpen egy olyan nőről akartam írni, aki nagyjából a nulláról áll föl. Ez nem annyira meglepő az én esetemben, mert velem ez nem egyszer fordult elő, bár teljesen más helyzetből, tehát azt hozzáteszem, hogy nekem nem volt ilyen házasságom, tehát nem volt egy ilyen férj a tarsolyomban.
Aki mérhetetlenül itt vagyonos?
Az se, meg olyan se volt, aki narcisztikus. Tehát nem ez volt a lényege tulajdonképpen. A lényeg az volt, hogy ez a nő, ez a nulláról tudjon kezdeni. És ehhez el kellett veszítenie a szerelmet, el kellett veszítenie az anyagi hátteret, mindent el kell, sőt az egészségét is. Na most az a része, ami ugye az egészséggel kapcsolatos, az nagyon erősen a saját tapasztalataimból táplálkozik. Ugyan nem esett a fejemre soha se tégla, se vakolat, és nem volt agysérülésem, de ugye mivel daganatos beteg vagyok, ezért pontosan tudom, hogy milyen küzdelemmel jár az, hogyha az embernek egy nagyon komoly erős betegségből kell felállnia.
És hát itt a hősöd mondtad, hogy mindent elveszített, egy valakit nem veszített el, a kislányát, és azért tulajdonképpen mindent megtesz, hogy a legszélsőségesebb helyzetekben is őt védje, vagy ő neki biztos támasza legyen. Azért ez egy nagyon, nagyon fontos szál ebben a regényben.
Nagyon fontos nekem, hiszen mi ketten vagyunk a kislányommal. Mi elveszítettük az apukáját 5 és fél évvel ezelőtt meghalt a férjem, és akkor volt 6 éves a kislányom. És nekünk tulajdonképpen a nulláról kellett indulnunk, szinte, tehát lelkileg mindenképpen, mert a lányom és a férjem között nagyon erős kapcsolat volt, nagyon-nagyon szerették egymást, hihetetlen jó emlékei is vannak a gyerekemnek róla, és akkor mi ketten maradtunk. És akkor szépen lassan föl kellett építeni újra az életünket. Igaz ugyan, hogy nem maradtunk fedél nélkül, tehát nem volt ilyen problémánk, de azért onnantól kezdve egy keresetből megélni, összerakni mindent, és tulajdonképpen semmi nem számított. Ugyanúgy, ahogy a regényben a főhősnek semmi nem számított, érted? Semmi. Csak az, hogy a gyerek lelkét összerakjam, és hogy meg tudjunk élni. Mert akkor még például 5 és fél évvel ezelőtt nem lehetett azt mondani, hogy olyan szinten mentek a könyveim, mint most. Nekem akkor el kellett járnom ugye dolgozni, mellette írtam, mellette kellett a gyereknek az összes iskolai rendezvényén részt vennem, tehát akkor mindenre egyedül maradtam. És ezt nekem Marina esetében, a főhősöm esetében elég könnyű volt így megjeleníteni. Egyébként természetesen veszem a saját életemből a példákat és a saját életemnek a részleteit, hiszen ahogy a gyerek, ugye most 12 éves az én gyerekem is, ahogy az én gyerekem beszél, ahogyan az én gyerekem gondolkodik, amilyen hobbiai vannak, például a gyöngyfűzés, ezt mindet valamilyen szinten belefűztem a regénybe.
Ebben a történetben az a nagyon kemény helyzet áll ezelőtt a nő előtt, hogy a férje és annak az anyja szeretné őt kisemmizni, egy óriási vagyon van ott, abban a családban, és Marinának a lányával együtt kell új életet kezdeni, úgyhogy egyébként nem hagyják őt békén. Még menekülni is kell, mind a mellett, hogy ebből a egy hónapig tartó szinte félhalott állapotból, ami a műtéte és a balesete után volt, kellene újra talpra állnia. Mi ad neki erőt? Mert ugye úgy tűnik a könyvedből, hogy senki nem bízik abban, hogy ő erre képes lesz, de hát neki van egy komoly muníciója, mert hát nem ezüstkanállal a szájában született, persze.
Ő már élt korábban, ugye a házassága előtt élt már egyszerű életet, tehát különösebb anyagi biztonság vagy gazdagság nélkül. Ő azzal tisztában van, hogy meg kell dolgozni a pénzért, és innentől kezdve neki ez már nem okozott akkora problémát. Sokkal nagyobb problémát okozott számára az, hogy ezt a lánya, aki viszont beleszületett a gazdagságba, és ezüst kanállal a szájában jött a világra, ő hogy fogja ezt feldolgozni, és hogyan tudja elfogadni azt a fajta más életet, amit ő most kínál neki. Mert megvolt a lehetősége a gyereknek, hogy ott maradjon a nagyon gazdag apjánál és nagyanyjánál, akiktől szeretetet igazából, odafigyelést igazából nem kapott, vagy megy a tulajdonképpen kisemmizett anyjával a teljesen bizonytalanba, és egy olyan helyre, ahol nincsenek barátai, ahol egy kis szobában lakik, tehát nincs meg az a háttér, amit megszokott. És szerencsére ugye a gyerek az anyját választotta, ahogy egyébként szerintem a legtöbb gyerek az anyját választaná ebben a helyzetben, amikor látja, hogy beletaszították egy ilyen kilátástalan szituációba azt az embert, aki a világon a legjobban szereti. De a másik része a dolognak pedig az, hogy azt szerettem volna megmutatni, hogy egy ember, hogyha olyan családból érkezik, ahol megszokott az, hogy az egyik szülő elnyomja a másikat, akkor ő maga is képes teljesen természetesnek venni egy ilyen kapcsolatot a saját párkapcsolatában. Tehát hagyja magát elnyomni, mert ezt látta otthon is, hogy az egyik szülő a másikat elnyomta, és ez így élték le az életüket. És az a másik szülő ezt elfogadta. És ő belekerül egy olyan kapcsolatba, ahol szintén elnyomás van, tehát őt nyomja el a férje.
Mint a föl se tűnne neki egy darabig, igen.
És fel nem tűnik neki, és ő boldog ebben a kapcsolatban. Azt hiszi, hogy ez van, ez a jó. Tehát ő ezt nem is gondolkodik azon, amíg ebben a kapcsolatban van, és amíg rá nem ébred arra, hogy semmibe veszik, hogy őt semmibe veszik. Tehát neki ez nem tűnik föl, mert ehhez szokik hozzá. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz helyzet. Hogyha nem lát mást, akkor az ember ezt simán elfogadja.
Ráadásul a legesendőbb és a legkiszolgáltatottabb állapotában hagyják magára őt, vagy húzzák ki alul a talajt, mert hát épp fölépül új munkát találni, új életet kezdeni, borzasztóan nehéz, és azon gondolkodtam, hogy milyen érdekesen leírod, vagy szépen leírod ezt a folyamatot, ahogyan új rutint teremt az életükhöz.
Tudod, azért az embert a kényszer nagyon sok mindenre megtanítja. És most én ezt tapasztalom, ugye a rák miatt, hogy olyan dolgokat teszel meg, és olyan dolgokra vagy képes, amikről nem hitted, hogy képes vagy. És pont azon gondolkodtam, hogy az én esetemben, ha nekem egy évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy én ezen fogok átmenni, eret vágtam volna. Tehát ezt el sem tudtam képzelni, hogy én ilyen dolgokon megyek keresztül, és lassan már 9 hónapja, és mindezt úgy, hogy szépen megszoktam. Tehát lépésről lépésre, egyik lépést a másik után, napról napra. És ezt a regénybe is úgy vittem át, hogy ez a nő úgy épül, hogy napról napra él tulajdonképpen. Tehát el nem tudta volna képzelni korábban, hogy vele ez megtörténhet, de megtörtént vele, és ezért kényszerhelyzetbe kerül, és ez a kényszer hihetetlen erőt szült. És hát ugye nem csak a kényszer szülte ezt az erőt, hanem az anyaság, mert egy anya a gyerekéért konkrétan bármire képes, bármire. Legalábbis azok az anyák, akiket én ismerek, meg amilyen én vagyok, tehát az én esetemben is ilyen ez, hogy nem a haláltól félek. Tehát nem attól féltem, amikor megtudtam a diagnózist, hogy meghalok. Attól féltem, hogy a lányom ezt hogy éli meg. Mert ugye az ember meghal, hát elalszik, azt jó van. Altattak már el egy párszor, tehát tudom, hogy ebben nincs semmi. Viszont egyszerűen az feldolgozhatatlan volt számomra, hogy a lányom mit érezne. Na most ez Marina esetében hasonlóképpen van, hogy ha saját magáért nem is szedné össze magát, a gyerekéért muszáj neki. És ez a muszáj, ez a kényszer, ez iszonyat erőt ad. Úgyhogy próbáltam ezt átvinni. Tehát ezért mondom azt, hogy folyamatos a párhuzam az életem és a könyv között, csak éppen, hát sajnos én még nem találkoztam egy Domenikóval.
Akinek egyébként nem volt könnyű dolga, ennek a férfinek, aki messziről figyelte először ezt az újrakezdést, meg egyáltalán Marinát, nem volt könnyű dolga, hogy újra bizalmába engedjen bárkit is ez a nő.
Persze, egyrészt ez azért sem, mert ugye elbánt vele az élet, másrészt meg nagyon rossz híre volt ennek a férfinak, és ugye a rossz hír az, hogy, hogy ez a férfi a férjének, a narcisztikus férjének, aki így kiszúrt vele, tönkretette az életét kvázi, ennek a testvére, tehát ez azért halmozott hátrányos helyzet. Halmozottan hátrányos helyzetből indult ez a fickó.
Gondolkodtam rajta, amíg olvastam a könyvedet, hogy miért egy ilyen pékségbe vitted Marinát, tehát miért innen általpra. Másrészt pedig azon gondolkodtam, hogy milyen érdekesen hagytad, hogy a tehetsége megmutatkozzon. Amire nem volt az előző években a férje mellett lehetőség, hogy bármiről megmutassa, hogy ő ért hozzá, kiderül, hogy képességes és tud működtetni egy üzletet.
Olyan sokan vannak így. Most nem olyan régen mondta nekem a 12 éves gyerekem, mikor megkérdeztem tőle, hogy eldöntötted már, hogy mi szeretnél lenni. Ez egy ilyen hülye kérdés volt, mert ugye 12 évesen senki nem tudja, hogy mi akar lenni, mond valamit, aztán kész. És akkor azt mondta, hogy azt még nem tudom, anya, de valami olyasmit szeretnék csinálni, amiben jól érzem magam, ami örömmel tölt el. Ezt mondta a 12 éves gyerekem, azt még nem tudja, hogy ez micsoda, de úgy akar dolgozni, ahogyan én. Tehát, hogy boldogság számomra az, hogy én könyveket írhatok, és én ebből élek. Na most annyira sok ember van, annyira sok nő van különösen, aki nem azért dolgozik, mert szereti azt, amit csinál, hanem azért, mert muszáj pénzt keresni. És nagyon sokszor hallom én azt, hogy azért nem váltanak, mert nem mernek váltani. Na most Marina, ugye ő kénytelen volt váltani, tehát neki nem volt más választása, és ha már váltott, akkor már egy olyan dolgot szeretett volna csinálni, ami esetleg gyerekkori álma volt. Vagy nem is tudta, hogy ez a gyerekkori álma, csak egyszerűen ez így beugrott neki akkor, amikor meglátott egy ilyen álláshirdetést, hiszen bármilyen állást elvállalt volna, csak hogy el tudja tartani a gyerekét. Szóval a lényeg az, hogy számomra a pékség az egy ilyen nagyon meleg, otthonos közeg. Bár egyébként jártam pékségben, és nem annyira az, amikor...
Főleg ott hátul, amikor az ember...
Ott hátul voltam, és ugyan nem mentek a gépek, de hát az egy forró közeg. Viszont most így belegondolsz, hogyha te magad sütsz otthon egy kalácsot, egy keltésztát, egy bármilyen finomságot, az milyen illatokkal, milyen ízekkel, milyen fantasztikus légkörrel tölti meg a konyhát. Tehát az egy csoda. És mivel én nagyon szeretem egyébként a finom péksüteményeket, és van is pékismerősöm, és jártam is a pékségében, ezért akartam egy pékségbe vinni ezt a történetet, illetve nagyon szerettem volna a magyar vonalon a nagymamát megjeleníteni. Nekem a nagymama, aki nekem igazából a dédikém volt, az, amikor tényleg ott állt és gyúrt, és készítette a finom süteményeket, és olyan illat volt a konyhában, és meleg volt, és jó volt. Ezek nagyon megmaradnak az embernek a gyerekkorából. És például az a kert, a nagymamának a kertje, az az én apai nagymamámnak a kertje, amit én leírtam.
De Marináikat Olaszországba tetted.
Anzióba, ahol szintén jártam. Anzióban kétszer voltam, és teljesen elbűvölt az a város, és az az étterem, amiről írtam, az valóban létezik, ahol a lányával eszegettek, valóban ott van a tengerparton, az valóban így néz ki, szóval nagyon sok minden valós ebből a történetből.
Amikor egy ilyen karakter, mint például az anyósa, Marina anyósa megjelenik egy könyvben, akkor azon gondolkodik az ember, hogy létezik ilyen, mert ugye van egy narcisztikus férj, de hogy nem ő az erős abban a családban, hanem ez az anya az, aki kegyetlen, aki a döntéseket hozza, a fia is tulajdonképpen csak ő előtte hajtja meg a fejét.
Van ilyen. Én azt gondolom, hogy van ilyen, és egyébként a fiús anyáknál fordulhat inkább elő, én ezt gondolom. Mert valamiért az az érzésem, hogy nem mindegyik, tehát azért ne általánosítsunk, de a fiús anyáknak a legritkább esetben felel meg bárki, aki elveszi tőle a fiát. Ugyanez vonatkozik a lányos apákra. Szerintem a fiú és az anya, a lány és az apa között a kapcsolat az valami eszelősen különleges tud lenni, és az anya részéről, tehát nagyon nehezen engedik el azt a fiút, egyrészt, másrészt meg, hát én akartam egy gonosz karaktert. Sőt, a szerkesztőm azt mondta, hogy ilyen görény asszony nincs. Tehát nem ez, de én finomítottam már rajta.
Tényleg?
És nem azért, mert ilyenek a fiús anyák, hogy félreértés ne essen, hanem van ilyen. Tehát hallottam olyan anyusról, aki keményen tönkretette a menyei életét. Tehát létezik ilyen.
Főleg, ahol a családi vagyonról van szó. Fontos szempont volt, hogy ő egy ilyen jött-mentnek.
semmit nem vitt. Ugye az anyós azt szerette volna, hogyha olyan nőt vesz el, akivel egyesülhet a vagyon, és akkor ő is hoz jó sok pénzt a házhoz, meg nekik is van jó sok pénzük, és akkor egyesül a vagyon, és hurrá, hurrá, és akkor ennek ugye lett is folyamánya, miután Marinát kisemmizték.
Van itt egy ügyvédnő, aki egy nagyon belevaló karakter, akárhány könyvet el tudnék képzelni, amiben ő benne van, mert fiatal, és érti a dolgát. Mesélsz róla, hogy ő hogy került oda?
Azt nagyon csíptem, azt nagyon szerettem írni, és azért, mert igen fiatal, ambiciózus, és még olyan tiszta. Ugye vagány is, mert szegénynek olyan gyerekarcot adott az ég, ami később majd jól fog neki jönni egyébként, tehát 40 évesen nagyon jól fog neki jönni, hogy 25-nek nézik.
Igen.
De ugye 25 évesen vagy 30 évesen, ha 18-nak nézik az embert, akkor az kellemetlen. Na most ez is a saját életemből. Ugye én nem vagyok ügyvéd, ugyanakkor tőlem 30 évesen még elkérték a személyigazolványomat, amikor cigit akartam venni. És ez egy rettenetes kellemetlen dolog volt, próbáltam magamat állandóan öregíteni, mert hogy nem vettek komolyan. Tehát 28-30 évesen én rendezvényszervezőként dolgoztam, és sehol nem vettek komolyan. Azt hitték, hogy valami kisgyerek vagyok, vagy kis, de ilyen nagyon kisgyerek fejem volt. És ezzel az ügyvédnővel is ez van, hogy ő egy komoly ügyvédnő, aki elvégezte az egyetemet, akinek már van némi gyakorlata, és hát ugye annyi gyakorlata még nincsen, hogy nagy praxist vihessen, ezért is vállalja el Marina ügyét, mert végre egy olyan ügyet kapott, amiben azért megmutathatja magát, megmutathatja azt, hogy ő kicsoda, és hát aztán barátság szövődik közöttük, és akkor mindenben segíti a főhőst. Na, nagyon bírtam ezt a csajt. Igen, ebből egy jó kis nyomozó ügyvédet lehetne csinálni. Vicces, ez nagyon jó benne. Mert ugye Marinának nem annyira vicces az élete. Tehát azért a humorfaktort, azt inkább az ügyvédnő, vagy esetleg Domenico tudja hozni, tehát az közöttük lévő beszélgetés, tehát a férjnek a bátyja, mert igazából Marinának nem nagyon vicces az élete, sőt.
Nem tudom, hogy mennyit lehet Domenicóról elárulni, mert ugye az ő feltűnése és az, ahogyan kibontakozik az élete, meg az a hazugság, ami körbefonja őt és megbénítja tulajdonképpen, az nagyon izgalmas a regényben.
Arról, hogy mi az ő története, arról nem kellene beszélnünk, igen, mert az nagyon erős spoiler lenne. Viszont az tény, hogy ő szerintem egy olyan férfi karakter, aki se nem nagyon jó, se nem nagyon rossz, tehát mint egy ember. Vannak jó tulajdonságai, vannak rosszabb tulajdonságai, tehát azért ő sem tökéletes. Én nem szeretek tökéletes embereket írni, mert ilyenek nincsenek. Tehát én azt szeretem, hogyha egy ember árnyalt. Ezért nem meséket írok, lehetőség szerint. Minden esetre egy erős férfias karakter. Egy olyan, akit azért megtépázott az élet.
Némiképpen krimi, ugye ez a könyv? Van, akinek az életére törnek itt.
Meg vannak benne kalandok.
Igen.
Hát vannak benne olyan kalandok, ami krimi szálas, de az az igazság, hogy én nem tudok nem krimi szálas.
Igen, erről beszéltünk már. Igen.
Egyszerűen képtelen vagyok rá. Elkezdem, hogy akkor most ez lesz egy családtörténet, vagy akkor lesz ez egy romantikus történet, vagy lesz ez egy fejlődés történet, és a végén mindig belekerül valami gyilkosság. Én nem tudom, hogy csinálom, de valami kell bele. Nem, tehát, hogy nem arról szól az egész könyv, hogy nyomozunk, mint a Caroline Wood könyvek, vagy tulajdonképpen ott végig nyomozzuk az egész történetet, de akkor is kell. Tehát, hogyha én romantikus regényt írok, abban is biztos, hogy lesz valamilyen csavar, valamilyen nyomozás, valamilyen rejtély, amit meg kell fejteni.
Még egy dolog, Angelika, hogy neked adnak a karaktereid, különösen azok, akik sok olyan momentumot hordoznak, ami a te életedből jön. Szóval adnak vissza valamit az írás során, vagy után?
Persze, valamilyen szinten terápiás egyébként. Nem mindegyik, mert nagyon sokszor olyan fikciót írok, amihez sok köze az én életemnek nincs. Viszont például a Manna Marina az nekem valamilyen szinten terápiás volt, hiszen akkor kezdtem el írni, amikor ugye kiderült a diagnózisom, és hát Marina gondolatai, az ő felépülése, felállása a padlóról, ez mind valahol olyan, minthogyha magamnak írtam volna, minthogyha azt akartam volna, hogy én is hasonlóképpen főnix madárként emelkedjek föl ebből a helyzetből, amiben most vagyok, és hát azért alakul a dolog, de minden karakteremben benne vagyok. Caroline Wood, ugye már ezt megbeszéltük egyszer, például én vagyok, de minden egyes karakteremben, főhősömben valamilyen szinten benne vagyok, hanem